Eredményes élettalálkozó 2014. március 21-e. Elképesztő bizalom.
Jó reggelt, sziasztok! Egészen szokatlan, hogy idejöttem 8-kor, és már minden kész volt, és... sziasztok, Isten hozott benneteket, és... Tudjátok, hogy ma egy különleges alkalmunk van. 9 órától várunk vendégeket, és nem 9-től, tehát most tartunk egy rövidebb, de rendes eredményes élettalálkozót, és aztán, ahogy megérkeznek 9-re a vendégeink, úgy, hát attól függően, ha érkeznek, ugye, ha nem, akkor megisszük a kólánkat, imádkozzunk értük, és megyünk a dolgunkra. Ha jönnek, legalább egyen, akkor maradunk. Legalábbis én. És nem tudom, hogy hányan tudtok maradni, de ha esetleg tudtok, akkor a szünetekben, vagy így akár az alkalom során lehet, hogy számítanék a bizonyságotokra, ha néhány szót tudtok szólni, vagy a szünetekben, ha tudtok beszélgetni a vendégekkel, az nagyszerű. Ha minden igaz, olyan vállalkozók jönnek, akiknek így a spirituális nyitottságáról semmit nem tudok. Tehát lehet, hogy egyáltalán nem nyitottak, lehet, hogy azok. Garantáltan nem keresztények, legalábbis a többségük. És azért jönnek, hogy megtudják, hogy a nélkülözhetetlen lelki szükségeikre mi a válasz. És ezt fogjuk nekik megadni. Úgyhogy most néhány gondolatot megosztunk egymással, de elsőnek szerintem imádkozzunk az egész alkalomért. Jó? Lehet ezt? Mennyei Atyánk, kérünk, hogy csillapítsd le a lelkünket. Ez azért kell, hogy a saját gondolataink helyett, a saját vonatkoztatási rendszerünk helyett a te gondolataidat és a te rendszeredet láthassuk. Hogy helyesen lássuk mindennek az értékét, a jelentőségét, hogy helyesen gondolkozzunk önmagunk és az életünk felől. És külön kérünk, hogy áld meg ezt a mai napot. Kérünk, hogy hozd el ezeket a vállalkozókat, akiket meghívtunk, akik jelezték, hogy jönnek, és adj nekik egy olyan délelőttöt, amely átformálja az életüket. Te vagy az egyetlen, aki megérintheted őket. Te vagy az egyetlen, aki adhatsz nekik. És ez az imánk, ezt kérjük, hogy adj nekik életet. Adj örök életet, mint ahogy nekünk is adtál. És kérünk, hogy minket pedig használj. Add a szánkba a szavakat, adj nagy szeretetet, nagy tekintélyt, ami szelídséggel, barátságossággal, türelemmel párosul. Adj hatalmat, ellenállhatatlan logikát, de nem olyat, amely legyőzi a másikat, hanem olyat, amely megszabadítja. Tégy minket hasznos eszközökké, hogy megments akár csak egy embert, és vele az egész világot. És táplálj minket, Uram, adj örömet ehhez a délelőtthöz, add, hogy mi magunk is tanuljunk, megerősödjünk. Add, Urunk, hogy igazi, isteni életet találjunk, és azzal éljünk minden nap. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És Ernőt megkértem, hogy egy pár gondolatot osszon meg velünk, és úgy tűnik, hogy ezt meg is teszi.
Hát egy szép jó reggelt kívánok, ahogy szoktam mondani nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. És lehet, hogy ezek csak ilyen gondolatfoszlányok lesznek, nem tudok egyszerűen folyamatokban gondolkodni ma reggel, mert annyi minden ért az utóbbi hétben. Volt egy jurokonunk, minden évben megrendezzük, ez egy gyakorlatilag európai konferencia, de világtalálkozó, világ minden részéről itt voltak lelkipásztorok, misszionáriusok, hívők, és volt egy hihetetlen közösségünk, és csak megváltozott az életünk sokaknak. Hallottunk üzeneteket, amik hihetetlen hatalommal szóltak, és csak azon tűnődtem, hogy sokszor megkísérthet minket a gondolat, hogy készen vagyunk. Lehet, hogy már egész jól állunk. És mindig, amikor arra gondolok, hogy egész jól működök, akkor Isten megmutatja, hogy vannak még Peti kisipolta a szavaimat. És arra gondoltam, hogy Jeremiás könyvében, és jó reggelt, Jeremiás könyvében, és még sok helyen, több helyen beszél a Biblia arról, hogy Isten a fazekas, és mi pedig vagyunk az agyagedény, amin a fazekas dolgozik. Azon tűnődöm, hogy melyik állapotban vagyok, hogy még formálható vagyok. Úgy értem, hogy hagyom, hogy a fazekas dolgozzon rajtam. Milyen állapotban vagyok? Már úgy gondolom, hogy kész vagyok, és követelem, hogy rám üssék a pecsétet, hogy lehet kiégetni. És azt mondom, hogy én kész vagyok, és kész vagyok az örökké valóságban merevedni, úgy, ahogy vagyok. Csak arra gondoltam, hogy Jeremiásban, most nem tudom, hogy melyik versben mondja, hogy az agyag hibájából újra a fazekas újra kezdte a munkát. Tudod, elkészített valamit, és aztán azt mondta, hogy nem jó, csináljunk valami újat. Készen vagyok arra, hogy azt mondhassam Istennek, hogy szeretném, hogy még dolgozz az életemen, hogy alakíts még valamit az én szívemen. Mennyire vagyok alakítható, milyen állapotban vagyok most? És így feltettem magamnak ezt a kérdést, és igazán mondom, hogy ez a konferencia összetört engem így egy kicsit. Megtörte a szívemet, mert megmutatta azt, hogy milyen mélységei vannak az emberi léleknek, milyen mélységes, mély a szívünk, milyen hatalmasra lettünk tervezve, hogy csak a felszínt kapargatjuk, és minden dolog, amivel úgy gondoljuk, hogy rendben vagyunk, annak még sokkal mélyebb rétegei léteznek. És Isten azt mondja, hogy szeretnék lehatolni a szíved legmélyére, szeretném elvégezni a munkát, szeretném, hogyha megfutnád a pályádat, elképzeltelek valamilyennek, és most itt vagy, és szeretettel viszlek tovább. És ahol vagy, figyelj, csak itt van talán az egyetlen pont, ahol ki tudjuk egyensúlyozni ezt a gondolatot, és nem kell önvádban élnünk az életünket, hogy ahol vagy most Istennel, az rendben van. Az egy értelemben rendben van, mert amikor a fazekas készíti az edényt, akkor nem kesereg, hogy még csak az alsó része szép, hogy még csak az alsó része van kialakítva, és még Úristen, még a fül nincsen, és ez egy használhatatlan, hanem nem, egy izgalom tartja fogva az alkotónak a szívét, tudod, hogy hű, már alakul, már kész van, már félig meg vagyok vele, és elképzeli, hogy milyen jó lesz ez az edény, amikor elkészül, tudod, hogy ne kárhoztasd magad, akárhol is tartasz a keresztény járásodban, akármennyire is ismered Istent, vagy nem ismered, tudod, egy felületes ismeretünk lehet egy értelemben Istenről ebben az életben, és ez a felületes, ez értsd úgy, hogy lehet egy nagyon mély ismeretünk Istenről, de valójában, amikor majd találkozunk vele szemtől szembe, akkor fogunk megdöbbenni, hogy nagyon, nagyon mélyen ismertük Isten, de mégsem. És egy egész örökké valóságon át fogjuk őt vizsgálni és csodálni. Tudod, hogy légy szabad, mert a fiú a szabadságra szabadított meg téged. Élvezd az utazást. Úgy értem, hogy a fazekas dolgozik, és ez rendben van. És rendben van, hogy nem vagy kész. De örömmel dolgozik rajta, alig várja, hogy elkészülj. És valójában nem ez volt a gondolatom, de csak még, ha van 5 percem, csak 3 életen gondolkodtam, 3 életen, akik nem voltak készen. A Cirénei Simonon gondolkodtam, aki gondtalanul jött a mezőről, és szembe találta magát a megváltóval, aki cipelte a keresztet, őrjöngő tömegtől körülvéve, római katonák, ott van a vérző Isten, és Simon, aki igazából semmibe se akart belekeveredni. A háta közepére sem kívánta azt, ami utána bekövetkezett. Mert egész Jeruzsálemet felbojdította ezekben a napokban Jézus Krisztusnak az ügye. Mindenki tudott róla, valószínűleg ő is, de ő kint dolgozott a mezőn, ő nem akart ebbe belekeveredni. És aztán bal szerencsére pont szembe találkozott ezzel a menettel. És aztán ugye Jézus gyenge volt már ahhoz, hogy elvigye a keresztet a Koponyahegyre. És Simont kényszerítették a katonák, és neki vinnie kellett. És aztán nincs további információnk róla, hogy mi történt. De egy ember, aki nem akart belekeveredni a dolgokba. Ezek mi is lehetünk, nem? És a végén ott volt a kivégzésnek a helyén Simon, és lehet, hogy megérintette a szívét, amit ott látott. Tudod, nem akarunk belekeveredni a dolgokba, de csak találkozunk Istennel. Akár hívőként, akár hitetlenként. Ha soha életben nem jutunk hitre, Istennel akkor is találkozni fogsz az életedben. De mit kezdesz vele, tudod, amikor ott állsz a kereszt tövében? Én nem tudom, hogy Simon mit kezdett ezzel a helyzettel, de csak hiszem, hogy maradandó nyomot hagyott benne, és lehet, hogy találkozunk majd vele a mennybe. És aztán másodiknak ott volt a római százados a kereszt alatt, aki az elnyomó gépezetnek volt a része, egy kérlehetetlen katona, aki részt vett a fiúnak a kivégzésében. Tudod, és tiszteletet ébresztett benne Jézus Krisztusnak a szenvedése. Sok halált láthatott a római százados, tudod, a hatalom szemszögéből nézte az elítéltet. Sok halált láthatott, de valószínűleg ilyet még sosem látott, mert akaratán kívül beteljesített egy 1000 éves proféciát, amikor Jézus Krisztus oldalába szúrta a lándzsát, tudod, csak meg akarta kímélni Jézus Krisztust attól, hogy összetörjék a lábszárait. Látta, hogy meghalt, felismerte a halált, egyértelmű, ez katona ember volt, és azt mondta, hogy ne várjatok, ne törjetek meg a lábszárait, erre semmi szükségünk, már halott, figyeljetek, megmutatom nektek, és a lándzsájával az oldalába szúrt Jézus Krisztusnak, és abból vér és víz jött ki. János apostol elkülönítve látta a kettőt, és ez azt jelentette, hogy már alvadásnak indult a vér, tehát Jézus halott volt, és akaratlanul beteljesített egy ószövetségi proféciát, hogy ez már Mózes könyvében, hogy az ő csontjai meg ne törettessenek. És nem tudta a római százados, hogy mit csinál, és utána, amikor Jézus meghalt, és a földet elborította a sötétség arra az időre, amíg a Szent Háromság megbomlott, és a fiúra nem tudott rátekinteni az atya, tudod, sötétség volt, és a százados megrendült, és azt mondta, hogy te Isten fia voltál. Megváltozott az élete, tudod, próbálhatjuk kivonni magunkat az események alól, lehetünk hatalmasok, sok pénzzel, tudod, de mit kezdesz, látod a fiút, úgy értem, mit kezdesz vele. Tudod, ez nagyon fontos. És aztán a harmadik, a latora kereszten, Jézus jobbján, tudod, a másik átkozta őt, és az utolsó pillanatában a jobboldali lator azt mondta, hogy Uram, emlékezz meg rólam. Figyelj, egy ember, aki nem a dicsőségében látta Istent, aki nem a tanításait hallgatta, aki csak egy szenvedő embert látott maga mellett, de ő mégis látott valakit Jézusban, tudod, és ez hitre vezette. És ez el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. 3 élet, 3 ember, egy ember, aki semmiben nem akart beleavatkozni, belekeveredni, még egy ember, aki a hatalom székében ült, és még egy ember, aki elvesztette minden reményét, reménytelenül élt, tudod. A 3 ember valamelyike vagy, meg én is, tudod. Reménytelen az életed? Minden rendben van az életedben? Nem akarsz semmibe se belekeveredni? Tudod, de csak egy kérdés van, hogy látod a fiút? Látod őt annak aki? És az utolsó versere János 6:40-ben, és e körül fordul meg valójában az életünk. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Tudod, és csak ez az ultimátum az evangéliumnak, hogy lásd a fiút, úgy értem, látod a fiút, tudod, és látjuk a fiút egymás között, amikor a kapcsolatainkban, amikor Sanyi felhív, és tudod, van egy kapcsolatunk, és én látom ő benne a fiút, amikor valakivel megsértjük egymást, mert ez előfordul, szoktuk mondani, hogy nincs bocsánat, ez egy gyülekezet. De ez csak vicc. És aztán tudod, beszélünk, és megsértjük egymást, és lehet, hogy véresen komoly, és aztán oda megyünk egymáshoz, és azt mondjuk, hogy egy marha voltam, ne haragudj, kérlek, szeretlek, tudod. És akkor látom a fiút a másikban, a testvéremben látom a fiút. És amikor visszatekintek az életemre, amikor nem akartam belekeveredni semmibe, visszatekintek az életemre, és látom ott a fiút, az ő munkáját az én szívemben, hogy mit végzett el az életemben. És csak látom a fiút. Azt hiszem, hogy ezért vagyunk itt. Ez a kereszténységünknek a lényege. Nem az üres vallásosság, nem bármi más, nem a haszonlesés, nem tudod, egy csomó mindent el lehetne mondani, hogy ez a lényeg, hogy, és kérlek, hogy tedd föl a kérdést magadnak, és én is minden nap felteszem magamnak ezt a kérdést, és ez ébren tartja a szívemet, hogy látom a fiút? Látod a fiút? És figyelj, látod a fiút. És akkor süt a nap, és minden rendben van, még akkor is, hogyha nincs minden rendben. És remélem, hogy ez így bátorított bennünket. Jó, látjuk a fiút. És most is fogjuk látni. Drága Sanyi, köszi a figyelmet.
Amint gondolkoztam, az a Biblia egyik legkiemelkedőbb alakja, mégpedig Dávid király. És majd az örök biztonsággal kapcsolatos sorozat után szerintem Dávid fog következni, hogyha az Úr akarja és még élünk. De ahogy végigolvastam a történetét, mint Sámuel könyvében, mint krónikákban, alaposan elgondolkozva azon, ami írva van, bevallom őszintén megrendültem. Dávid története nem egy aranyos történet. Dávid nem volt egy aranyos ember. Értem, az a kor, amiben élt, az a kor, amiben helyt állt, azok a körülmények, amik az életét alkották, brutálisak voltak. Ez talán a legjobb szó. Dávid úgy ölt embert, mint ahogy te eltaposol egy hangyát. Férfiakat, asszonyokat. Az élete, amiről olyan sokat hallottunk, és már értem, tudjuk, hogy menekült a király elől, az egy valódi évtizedes veszőfutás volt, ahol nem csak külső ellenséggel, úgymond külső-belső ellenséggel, a királlyal kellett szembenéznie, de valódi külső ellenséggel is harcolt a filiszteusok ellen, és néha belső ellenséggel volt, hogy a saját emberei akarták megölni. Nem tudom, hogy bele tudod-e élni magad egy olyan életstílusba, ahol a fenyegetettség ezen a szinten része a hétköznapjaidnak. Úgy értem, te nem futsz az életedért. Futsz? Mi? Hogy? Tehát ilyen módon mi nem értjük, nem tudjuk. És persze ismerjük ezt a mondást, hogyha mindenki kitenné a saját problémáit az asztalra, hogy elcserélje őket valaki máséval, lehet, hogy nem találna senkit, akivel szívesen cserélne. És lehet, hogy Dávid sem cserélne a miénkkel, mert az ő életére ő fel volt készülve. Ez volt az útja. De ahogy majd megnézzük, valami egészen szélsőséges életet élt. Abban a korban talán a miénkhez képest mindenki, de ő személyesen. És egy olyan ember lett belőle, aki sok szempontból különleges, aki rendkívüli, a kor embereihez képest is, de az én szememben, innen a 21. századból elképesztő. Az a keménység, az a belső tartás, amivel élt királyként, az a határozottság egészen rendkívüli. És van egy éneke a Sámuel második könyvében, a 22. fejezetben. Ezt az éneket akkor mondta el Dávid az Úrnak, amikor Isten kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. És azt gondolom, hogy ez az ének sokat mond nekünk akkor is, hogyha most csak mi elolvassuk. De ha annak a fényében olvasod, hogy ki volt ez az ember, hogy mind ment keresztül, hogy mit tanult meg rutinszerűen kezelni, hogy milyen hihetetlen hatalma volt királyként, hogy élet és halál ura volt, hogy értem, királyok szolgáltak neki, és a szavát rettegték. Egy olyan ember volt, aki, hát ha valakinek lehetett volna elbizakodottnak lenni, úgymond azt mondani, hogy nincs szükségem, tudod, nincs szükségem rád, Isten, akkor ő lehetett volna az. És pont az ellenkezője történt vele. És ezen gondolkoztam, és egy pár sort elolvasok belőle, nem az egészet, mert ez egy igen hosszú ének, talán egy másik alkalommal. De ugye azt tudjuk, hogy Isten maga úgy nyilatkozik Dávidról, hogy szívem szerint való férfi. És aztán nézem az életét, és annyi hiba van benne, annyi illetlenség van benne, annyi minden van benne, jó reggelt, ami nem fér bele a képbe. Tehát ami csak egész egyszerűen, úgy értem, miért pont ő, mi alapján. És gyakorlatilag az, ami alapján ő különleges, az a bizalom, amit megtanult. Nem tudom, hogy hányan tudunk igazán bízni. Hányan vagyunk képesek elengedni a bizalmat, amit önmagunkba, a saját teljesítményünkbe, a saját munkánkba vetettünk, és áthelyezni kívülre egy felettünk álló hatalomba. Ez volt az ő kulcsa. Ez volt az, amit megtanult. Ez volt az, amit egész életében gyakorolt. Ha 1000 hibája is volt, ettől nem tért el soha. Hogy bízott. És ezen gondolkoztam, hogyha királyként, hogyha a korának a leghatalmasabb uralkodójaként, ha vagyonos emberként, ha bölcs emberként, költőként, művészként úgy döntött, nem, azt hiszem, hogy teljes természetességgel az élete végső következtetéseként, kezdeteként, ahogyan kezdte, ugye a bárányok mellől az oroszlánnal, a medvével, de aztán, ahogy az élete során rácsodálkozott, és levonta a következtetést, akkor az ez, hogy bíznom kell, hogy rá kell hagyatkoznom. És nincs is talán több gondolatom most. Talán csak ennyi, hogy inteni akarom a saját lelkemet. Tanácsot akarok adni a saját, jó reggelt, a saját gondolkodásmódomnak, hogy hé, ember, változtass rendszert. Figyelj, ha neki ez működött, akkor neked, figyelj, akkor neked mi a kifogásod? Akkor neked hol van egy jobb módszered? Tehát ezt képzeld el, mint hogyha, nem is tudom, Magyarország legbefolyásosabb, leggazdagabb, legnagyobb katonai, politikai hatalommal bíró, de Magyarország nem is jó, tehát a Európa legnagyobb hatalommal bíró embere erre a végső következtetésre jutott volna. És nem csak egy könyvben megírt bölcsességként, hanem minden nap gyakorolt életstílusként. A bizalom. Erre intem a lelkemet. Mert tudjátok, mit találok? Hogy a lelkem újra meg újra föltűri az inge ujját, így valahogy, és azt mondja, hogy megcsinálom. Ugye, itt egy probléma? Én megoldom, tudod, én neki megyek, és én rendbe rakom. És egyszerűen nem mérem föl helyesen az erőviszonyokat. Jó reggelt. Egyszerűen nem mérem föl rendesen, mert valahogy azt gondolom, hogy azért, mert az, ami én vagyok, itt van a kezem ügyében, és mert értem és ismerem, mert rutinszerű vagyok vele, ezért jobb, mint egy másik megoldás, amit bár lehet, hogy nem tartok a kezemben, lehet, hogy nem vagyok még vele rutinszerű, de az egyetlen igazán működő. És az egyszerűt, a kézenfekvőt választom, azt, amit kézben tudok tartani, azzal szemben, ami igazán működne. Csak azért, mert ezt ismerem, csak azért, mert e fölött én uralkodom, csak azért, mert az én kezemben van. És az az ember, akinek a legnagyobb ilyen eszközrendszere volt, pedig azt mondta, hogy nem. Az én életem kulcsa nem ez. És tűnődöm rajta, hogy vajon nekünk is át kell-e menni annyi szenvedésen, és hány embert kell megölnöm, hogy így tudja gondolkozni. Bocsánat. Rendben, ez talán a kettő között nincs szoros összefüggés. Jól van, oké. Okay. Úgyhogy ennyi volt a gondolat, és készülünk a 9 órás kezdésre. Nem maradtatok le semmiről, csak mi ráadást csinálunk, hogy mi ez. Eléadást, nem ráadást, hanem ilyen mulattunk még egy kicsit együtt, mert a rendes találkozónk 8 órakor szia, jó reggelt kezdődik, és mi már a lovak közé csaptunk. Úgyhogy köszönöm, tartsunk akkor 20 perc szünetet, és 9-kor kezdjük az igazi menettel. Köszönöm, ha menetekkel, akinek nem úgy van a délelőttje, hogy tud maradni, sziasztok, a többiekkel meg mulatunk.